más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Hogy lehet itt rendet csinálni? Ez mindig felmerül, amikor az ember arra gondol már optimistán, hogy azért ez a hatalom sem marad mindig. Mi lesz utána? Olyan káosz van a jogalkotásban, hogy az valami egészen elképesztő. Nem csak kapkodja az ember a fejét, hanem időnként jól szórakozik, mert már úgy tűnik, hogy a jogalkotás is a közvetlen politikai propaganda eszköze. Legutóbb, ma önkormányzatokról lesz szó, ezt előre bocsátom, legutóbb Navracsics Tibor miniszter örvendeztetett minket meg egy fantasztikus ötlettel, hogy bizonyos településeken korlátozni kéne az ingatlan eladás lehetőségeit, hogy például csak a településen lakó vehessen ingatlan, és kívülről ne költözzenek be. Ezzel is ezeknek a településeknek védeni kéne az identitását, a nemzeti vagy a nemzeti sajátosságát, és úgy fogalmaztak, hogy ez a települések önazonosságának a védelme. Teljes képtelenség. Ez lesz az egyik, amivel foglalkozunk, de ha már önkormányzat, akkor megnézzük és megbeszéljük azt, hogy meddig lehet még kiéheztetni pénzeket és jogköröket tovább elvonni az önkormányzatoktól, már ahol politikailag ebben a NER érdekelt, úgyhogy lesz miről beszélni bőven.
Más részről. Az első vendég.
Bittinghoff Tamás, budaörs polgármestere, szervusz Tamás, nemrég találkoztunk, múlt héten éppen arról beszélgettem veled, hogy a micsoda a tankerület is.
Igen, nem standolták az iskoláinkat, vagy kizárták, kizavarták az önkormányzatot a tulajdonából.
De nem léphetsz be az iskoládba.
Engedély nélkül.
Csak tőle, a tankerülettől kapsz engedélyt.
Igen,
és egyébként a takarítónő beléphet?
Hát, hogyha van szerződés a tankerülettel.
Van szerződés, aha. Ha. És ez a képtelenség hogy született meg? És mire föl?
Ugye mi az ember cég? Tényleg csak kapkodja a fejét, úgy fogalmaztál a felvezetésben, hogy úgy tűnik, mintha a jogalkotás és a politikai eszköze lenne, nem úgy tűnik. Ez egyértelműen az. Tehát ami ugye most történt a gyülekezési szabadság igen. korlátozásával, ami egyébként még nem lépett életbe, mert az alkotmányt még nem módosították hozzá, a Gráni Szilárdságúnak most készül a 15. módosítása, de a rendőrség már alkalmazza és betiltott.
Miközben a miniszterelnök úr kétszer kijelentette már, hogy nem fogunk tiltani. És a rendőrség másnap tiltott hát a kétfarkúak tüntetését rögtön.
Ő azért elég sok mindent kijelentett már, aminek még az ellenkezője sem volt biztos,
ez
hogy igaz.
Igaz,
szóval nagyon nehéz itt kulturáltan fogalmazni. A tankerület kinevezett vezetője, mert még egyébként ő a féle ideiglenes, mint a bizonyítvány a Karintinak a kis írásában. Szóval, hogy bemutatkozni még nem sikerült neki, de a bemutatkozó levele az az volt, hogy a 8 éve fennálló szerződésünket ő úgy gondolja, hogy azt mostantól kezdve semmisnek tekinti, és hogy innentől kezdve az önkormányzat az csak az ő engedélyével tehet bármit, és akinek nincs szerződése ő vele, az nem lépett be az iskolába. De természetesen ezt mi nem hagyjuk annyiban. Nekem tegnap sikerült beszélnem a Klebersberg központ vezetőjével, akinek elmondtam, hogy azért ez így nem teljesen stimmel. A szimpatikus volt számomra, hogy azt ő is megerősítette, bár az kiderült, hogy az ő utasítására jártak el, de hogy a szerződést ilyen módon rúgta föl a tankerület vezetője, és még csak nem is volt hajlandó erről egyeztetni, az azt mondta, hogy hát abban valószínűleg igazam lehet, de én megleptem még egy másik állítással is, nevezetesen, hogy az Alkotmánybíróságnak van egy olyan döntése, ami egyértelműen alátámasztja azt, hogy tanítási időn kívül az oktatás menetét nem zavarva az önkormányzat bizony a tulajdonosi jogait gyakorolhatja, hát hiszen az ő tulajdonairól van szó.
Igen, tisztázzuk, az önkormányzat tulajdona az épület.
Hát csak, hogy világos legyen, nekünk van 4 iskolánk, igen. Egy gimnáziumunk és egy zeneiskolánk, mindegyiket annak idején.
Tarts fent működtes, miközben.
Már nem, már a fenntartását, működtetését az állam elvette, igen. De mi építettünk, ez összesen a mai értéken több mint 10 milliárd forint, amit mi az oktatási intézményeknek, az infrastruktúrának a megteremtésére fordítottunk, egy 24 tantermes iskolát építettünk, emeletet bővítettünk 2 iskolánkban.
Mi építjük, te használod.
És akkor hogy született egy döntés, hogy az állam a fent fenntartást elveszi. Ezt szintén nem tartottuk helyesnek, mert szerintem az önkormányzatok, amelyek meg tudják oldani ezt a feladatot, sokkal jobban látják el. Ebben egyébként Pokorny Zoltánnal milliméterre ugyanígy gondolkodtunk. És az rendben van, hogy az államnak van feladata ott, ahol nem tudják megfelelően megoldani. Ez volna egy észszerű eljárás. Ehelyett nem kellene lerontani azokat, amelyek jól működnek. Ugye az ígéret az volt, hogy nem fogják lerontani, ehhez képest mi most, hogy nem vagyunk fenntartunk, éves szinten 500 millió forintot teszünk bele különböző programok finanszírozásába, amit nem lát el a tankerület vagy a magyar állam. Na de az, hogy egyszerűen ezek után kizavarjanak minket, mint Jézus a kufárokat, hát azért az mégiscsak egy furcsa dolog az épületünk.
Gondolkodtam már tegnap, múlt héten, amikor erről beszéltünk az Esti Gyorsban, hogy mi lehetett a cél? Fitottakni a hatalmát? Mert hogy mi a jó Isten az, ami...
Ugye a vicces az volt, hogy azt mondta a tankerület vezetője, pontosabban a Klebersberg központ vezetője és nekem a tegnapi beszélgetésünk során, hogy na de hát Tamás, az önkormányzat itt bevételre tett szert a bérbeadásokból, és hogy ez nem lett volna joga. Mondom, akkor két dolgot tisztázzunk. Először is szerintem volt jogunk hozzá, másrészt ezt a pénzt, amit mi itt bérleti díjként beszedtünk, ezek önköltségi bérleti díjak voltak, és az iskoláknak adtuk vissza az oktatási feladatok ellátására. Sok egy pici csend volt a telefon túloldalán. A vége az lett, és ez talán egy pozitív kimenetel, hogy annyit mondott a Klebersberg központ vezetője, Hajna Gabriella, hogy akkor ő utasítani fogja a tankerület vezetőjét, hogy folytassuk a tárgyalásokat.
Igen,
úgyhogy majd meglátjuk. Igen.
Hát akkor lépjünk tovább, amit említettem, a bevezetőben született egy elképzelés, bár ennek írásos nyomát még nem láttuk, amit Navracsics Tibor említett, hogy bizonyos települések arculatának, lakossági összetételén, nemzetiségire és egyebekre gondolt, megóvása érdekében be kéne vezetni, hogy ott ne lehessen szabadon a házakat, lakásokat adni-venni, hogy kívülről nem vásárolhat senki. Ez még ugye nem jelent meg, vagy nem tudom, láttál-e már írást róla?
Hát az volt az állítás, hogy március 10-éig elkészül a törvénytervezet.
De lehet, hogy valaki megírta, és egyik éjszaka becsúsztatja a parlamentben.
Hát de még ember nem látta ezt a tervezetet, és mintha már március 10-e elmúlt volna.
És mintha azt mondta volna Navracsics Tibor, hogy legalább 2000 emberrel, szakemberrel egyeztettek.
Hát körbejárták az országot. Én nagyon sajnálom, egyébként én pár héttel ezelőtt voltam Navracsics Tibornál egy nagyon kulturált megbeszélésen, akkor egészen másról egyeztettünk, nevezetesen arról az én javaslatom az volt egy konferencián, és ő erre akkor nyitott volt, és akkor megragadtam az alkalmat, jó, akkor tárgyaljunk erről, hogy az önkormányzatoktól ne lehessen több pénzt elvonni, mint amennyi az állami támogatás a kötelező feladatokhoz. Magyarul, hogy ne legyenek nettó befizetők a települések, mert azzal a helyben élőktől vesszük el a szolgáltatások vagy a fejlesztések lehetőségét. És ebben egyébként egy nagyon nyitott, korrekt beszélgetésünk volt. Sajnos akkor sem idő, sem valahogy nem került szóba ez a téma, mert én óvaintettem volna őt attól, hogy nem csak alkotmányt, hanem európai jogot sértő gyakorlatot se folytassunk. Hát ugye milyen javaslatok fogalmazódtak meg? Ugye az első az, amit te is említettél, hogy az ingatlan adásvételének tiltása a nem ott élők számára.
Igen.
Hát ez egy fantasztikus hatást fog gyakorolni az ingatlan piacra. Mert ugye mondjuk, ha neked van Budaörsön egy ingatlanod meg nekem, akkor te eladhatod nekem, én megvehetem a tiéd, az árak olyan szinten fognak lezuhanni, hogy az ingatlan tulajdonosok tépni fogják a hajukat. De én azt hallottam, hogy ez alapvetően valahol a román határ környékén a kiüresedő települések érdekében született, csak nem tudom, miért érdekük az, hogy utána üresen maradjanak ingatlanok.
Hát éppen ez az.
És ha jól tudom, a határon túl meg magyarok élnek, tehát azért valószínűleg Romániából olyanok vennének itt ingatlant, akik hát elvileg a politika szerint azok ugyanúgy magyar állampolgárok, mert hogy kettős állampolgárok, tehát nem értem, hogy őtőlük miért kéne az önazonosságát védeni egy településnek. Egyébként ez az egész szó elképesztő. Nekem Brodynak a személyi igazolványról szóló dala jutott eszembe, amikor elmondja, hogy a személyi igazolvány az egyetlen igazolvány, amely hitelt érdemlően igazolhatja, hogy azonos vagyok velem. Mit jelent az, hogy önazonos egy település? Mivel? Kivel? A szomszédommal? A hagyományokkal? A szokásokkal? Hát ezek üres szlogenek, amelyek...
De Tamás, én még azt is el tudom képzelni, hogy egy érvényes gondolat, hogy egy településnek több száz éves hagyományait az ott élő familiák őrzik, és hogy jó lenne, ha megmaradnának, de hogy a Fidesznek mindenről a tiltás azonnal a szankció jut eszébe, és nem pedig a folyamatoknak a kezelése.
Vagy éppen a pozitív diszkrimináció.
Vagy éppen az.
Mert mi Budaörsön, ugye ez egy hagyományosan sváb település, 46-47-ben elűzték innen a német ajkú lakosságot, ugye Magyarországon két katasztrófa volt, ami egyébként a társadalmat mélyen sújtotta a mai napig, az egyik a holokauszt a 30-as évek, utána a kollektív bűnösség elve alapján a német ajkú lakosság elűzése, ez olyan csapás a magyar társadalomra, amire szerintem a mai napig ennek a hatásait érzékelhetjük. Most nem sorolom fel, hogy mely területeken voltak meghatározóak ez a két népcsoport. De hát persze, tehát hogyha mi többletfinanszírozást adunk azért, hogy a kultúrát, a hagyományokat őrizni lehessen, akkor azok, akiknek ez fontos, ők fogják ezt csinálni, mert náluk van ez jó helyen. Ha őnekik már nem lesz erre indítatásuk, ezt erővel, tiltásukkal nem lehet megtartani. Budaörsön egyébként remekül működik, van egy helymát, egy hagyományőrző helytörténeti múzeumunk, a Helymát Múzeum, amely Blair Rakab nevét viseli, és remek programjaik vannak, nemzetközi kapcsolataik vannak, és olyan helytörténeti programokat mutatnak be gyerekeknek, nagyon sok Budaörsön a nem sváb ajkú lakosság, hiszen kitelepítették őket, de a hagyományok mégis őrizhetőek. De attól, hogy megtiltom valakinek, hogy megvegyen olyan házat, aminek a tulajdonosa már nem szeretne ott lakni, hát attól nem fog a hagyomány megőrződni.
Az a ti bajotok, hogy nagyon jó a te...
De mondok még valamit, hagyd tegyek még valamit hozzá. Tehát azzal, hogy a települések, mert ugye arról is szó volt, hogy az agglomerációba kiköltöznek a fővároson, meg hogy a fővároson belül is milyen mozgások vannak. Szóval egyféleképpen lehet egy települést megvédeni a túlnépesedéstől, hogyha az építés hatósági jogköröket nem valaki egy központból, ugyanúgy, mint az oktatásnál a tankerület, hanem a helyi önkormányzat és a helyi jegyző láthatják el, mert akkor, ha valaki nem megfelelően épít, hogyha túlépít, hogyha szabálytalanul akar építeni, akkor van eszköze rá. Ezt kellene visszaadni, és nem mindenféle ilyen sületlenségekkel próbálkozni.
Azt akartam mondani az előbb, hogy az a ti bajotok, hogy túl erősek vagytok, és a kormány elsőként vetett szemet Budaörs sokán arra, hogy vegye el a pénzt
vagy
a szolidaritási alapban, amiről szeretném, ha beszélnénk.
Az helyes.
És egyáltalán a kormányzatoknak a lehetséges gazdálkodására, meddig lehet még zsarolni, és meddig lehet még felhasználni politikai diszkriminációként ezt az eszközt, hogy a Fidesz a saját településeit persze már kezdi azokat sem kímélni.
Mert nem tud már visszaosztani,
inkább szedi el a pénzt, és a jogköröket tovább próbálja zsugorítani. Nézzük már meg fundamentálisan, hogy az önkormányzatok működéséből mi maradt, és mi kell, hogy legyen, innen folytatjuk.
Más részről. A második vendég.
Bódi Ferenc, a Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa és speciálisan önkormányzatok kutatásával foglalkozó. Szerbusz, köszöntelek, már többször ültünk itt a stúdióban. Elsőként, hogy amit Tamással végigbeszéltünk, van-e ahhoz hozzá kiegészíteni valód, vagy mehetünk tovább abban a kérdéskörrel, hogy még meddig lehet kimeríteni azokat a forrásokat, amelyekre az önkormányzatok rendelkeznek, de az állam bele-bele nyúl, mind a gazdálkodásba, mind a jogkörökbe. És hogy van-e valami összehasonlítási alap, hogy ebben az elmúlt 10 évben mi lett az önkormányzatokból, ahhoz képest, hogy fölállt az első 20 évben egy normális, úgy tűnik, tényleg egy normális önkormányzati világ.
Köszönöm a meghívást, még hogyha szabad a migrációhoz egy kicsit még hozzá.
Jó, fűzni, tehát ez a
mert ez
ingatlan...
Mert nagyon érdekes dolog
a
ez.
A belső migráció, ugye?
Ez migráció, az is migráció, az is egy belső, hogy akár ez egy horizontális társadalmi mobilitásnak is szoktuk nevezni, hogyha az a migráció szót valakit esetleg már egy zavar. Ugyanis ez gyakorlatilag egy zárt szám. A zárt számnak, mint tudjuk, a magyar történelemben azért elég rossz a csengése. Főleg a kettes, hármas, az aztán,
hát aztán
végképp tarthatatlan. Na most azon kívül volt még egy zárt szám, a 60-as években, amikor Budapest lett egy zárt város. Ugye erről se feledkezünk el, és akkor alakult ki a világ legnagyobb, két legnagyobb faluja, Dunakeszi és Érd.
És Budaörs, a lakótelep.
Igen, de azért most értől ne tegyük ezt a pátmát.
Fiatalabbak.
A világ legnagyobb faluja, és a 72-ben, jól emlékszem, hát végül is ilyen várossá nyilvánították azokat a településeket, amik tényleg egyszerűen már nagyobbak voltak, mint sok más megye központ.
Csak a fiatalabbak kedvéért felelődjen, egy olyan szabály, tiltás volt érvényben, hogy Budapesten állandó lakos nem lehetett csak az, aki már 5 éve így itt van. Volt bent, de ahhoz, hogy bekerüljél, ahhoz meg ez a tiltás lehetetlenné tette.
Erre volt,
ez
az átszak. Erre volt az agglomeráció.
Hogy oda jöttek lakni.
Nógrádból, Zalából, Borsodból, Szabolcsból itt dolgozó emberek. Ugye akkor... nem akartak már a uralkodó lakosztályába, a munkásosztályon ugye kucorogni, főleg családosan nem is lehetett. Ezért vettek szépen telkeket, utána szépen megépítették a fundamentumot, utána konákából felhúzták a falat, a tetőt és a többi, és 3-4-5 év alatt szépen egy kádárkockát összehoztak. Aha. Ez egyébként a mai napig is egyébként ezekben a városokban egész komoly kis városnegyedek még a mai napig is ezt a építészeti formát még, vagy utcaképet hordozzák, ugyanakkor már azóta persze átalakultak ezek a házok, bővültek, ellalakká és a többi, ráépítés és a többi.
Igen.
De az tény, hogy ez a zárt szám okozta ezt a agglomerációnak az első nagy felduzzadását. A második pedig a 90 után, amit ugye a szakma úgy nevez, hogy a dezurbanizáció. Amikor Budapest elkezd kiürülni, elkezd megöregedni, amikor a 90-es évek végén megcsináltam egy Magyarország öregedési tábláját, egy térképi formáját, akkor megdöbbentem, hogy a Budapest öregedési index az gyakorlatilag a magyar kisfalvaknak az indexével azonos és a hasonló színben tündököl. Ez az, abból adódott, hogy egyszerűen a fiatalok kimentek az agglomerációba. Ez volt a második.
Ez a vissza a természetbe.
Igen, vissza a természetbe, de úgy akkor meg a falnak ment az egész történet.
Meg az árak.
Az árak is ugye felhúzódtak, ugyanakkor meg az zöldek ugye egyre inkább kipusztultak, mert ugye valahol be kell építeni a sok-sok lakást, és tehát egyszerűen van egy ilyen agglomerációs, agglomerációknak van két nagy hulláma, és ki tudja még, mi lesz még ezután. Minden világváros körül, lásd például Amsterdam, Rotterdam, is szerintem már egyben van épült, van egy úgynevezett zöld gyűrű, amit hatóságilag nem, van egy nem tudom hány kilométeres zóra, amin az ember utazik be ebbe a nagyvárosokba, én gyakran Groningenből oda jártam be, és akkor egyszerűen csak egy más, nem, hát az ember csak birka, zöld, meg persze sok-sok csatorna.
És ott nem engednek építkezni.
Ott nem. Jó, de hát ez könyörgöm, ez nem úgy alakult ki, hogy a királynő, most csak most karikatúrát adva ennek a dolognak, vagy a parlament, vagy akármi, hanem úgy, hogy a városokkal együtt kialakítottak egy úgynevezett agglomerációs törvényt, egy agglomerációs önkormányzatot, ami nem egy tutéla fölé helyezett a városoknak és a hely, hanem egyfajta konszenzuális demokráciának a fóruma, amiben ezeket a dolgokat meghányják, megvetik, és utána pedig szabályozzák. Uh-huh. De az nem egy év alatt jön létre, és nem 2000 ember
mutatja meg. És nem egy tolvonásra.
Nem, hanem hát mint általában a demokráciákban, ebből a szempontból azt hiszem Britannia egy tényleg egy iskola példa, akár egy fél generáció alatt is szépen ülnek le ezek a dolgok. Például a Bristolnak az övezete az nem úgy van, hogy most akkor fogja magát Londonba valaki, aztán elmondja, hogy mi Bristolban most, már pedig akkor ilyen lesz majd, mit tudom én, Dél-Somersetnek a város arculata, meg a ilyen beépítés, olyan beépítés, hanem gyakorlatilag kialakulnak a különböző konszenzusok, ami alapján létrejönnek épp úgy Bristolnak külön, vagy épp úgy külön Liverpoolnak, és így tovább a különböző agglomerációs szabályozásai. De Budapest, ami tényleg Magyarország, tehát korona ékszere, azzal nem lehet csak úgy bánni, és itt képződik az agglomerációval együtt, ez kb. 3 millió ember.
Pontosan.
Itt képződik a magyar GDP-nek azért több, mint a fele, tehát itt nagyon hatékony azért a gazdaság, majdnem, hogy európai középmezőt is el tudja érni a hatékonyságát illetően. Nem lehet gyors beavatkozásokkal belenyúlni, mert megmondom őszintén, hogy komolyabb kutatás és komolyabb egyeztetés nélkül beláthatatlan következményeket okozunk nem csak a Budapestnek, nem csak az agglomerációnak, hanem az egész országnak. A másik lezárás az úgynevezett határmenti kérdés. Erre ma a szakmán nagyon régóta felfigyelt, hogy Nagyvárad, Arad, Kassa és Pozsonynak a agglomerációja gyakorlatilag átment a határon. Most, hogy főleg, hogy a keleti határunk is, hál' Istennek, a schengeni területből, határból kiment, és most még könnyebb ingázni Nagyváradra, így ezek a települések kvázi a nagyváradiaknak egy potenciál, még jobban tetszetősebb.
Ugye erre utaltunk itt a beszélgetésben.
Igen. Most azért hozzá kell tenni, a nagy része azért ezeknek a településeknek már mondjuk 50 éve ezelőtt Nagyvárad többségében magyar volt, de most egyértelműen román lakta településekről van szó. De most itt ne román, meg magyar, meg mit tudom, ezt a kockát ne görgessük. De hát ez nonsense dolog, az Unióban vagyunk.
Igen.
Most ezt valaki például a Strasbourg környékén, vagy a belga-holland határon elkezdeni ezen most a flamand vallon dolgot elkezdeni.
Húder rossz időket ide.
Vagy a Schleswig-Holsteinben mennyi a dán és a német, akkor én szerintem az nagyon kiverné a már maguk az országokban a biztosítékot. Mert ez egy olyan dolog, hogy hát munkaerő szabad áramlása és a többi, a tőke szabad áramlása, ezeket mind, és unió meg a másik pedig az, hogy azért fontos, és a polgármester úrnak a gondolatait itt kiemelném, hogy hát azért most lesz 40 éves a Európai Önkormányzati Karta, aminek az alap sarag gondolata, záróköve, hogy így mondjam, az a gondolat, hogy minden fontosabb kérdés ott dőljön el, ahol ott a legalkalmasabb és a leghatékonyabban erre a mód nyílik. Tehát ezt az alapgondolatot én szerintem nem lehet, gyakorlatilag itt az önkormányzatiság joga borzasztóan sérül. Az alkotmányos jogok is sérülnek, az uniós jogok is sérülnek, és a többi, és a többi. Tehát az identitásnak a megőrzése alapvetően az iskolákban, a nyelvhasználat, illetve a kultúra,
helytörténet
és a többi, ezekben lehet gyakorlatilag gyakorolni, és szerintem csak pozitív, úgymond, nem is a diszkrimináció, hozzátenni lehet, de elvenni szerintem jogelvétel lesz, szerintem
igen, az nem szabad. De nyilván ez a racionális, és hogyha nagyobb távlatban gondolkodik egy kormány, akkor körülbelül így képzelni el, de ez a kormány azonnal és már is és rögtön korlátozó és szabályzó rendszerekben tud csak gondolkodni.
Bocsánat, Péter, hogy közbeszólok. Igen. Egyetlen dologról még nem beszéltünk, és miközben az érveket hallgattam, és abszolút egyetértek velük, eszembe jutott, hogy egy nagyon fontos momentum van még emögött, és ha már a kormányt hozott szóba. Tehát mi történik akkor, hogyha egy-két település ezt a csalit bekapja?
Igen.
És azon a településen, ahol mondjuk nem vezetik be, nem az történik, hogy majd azt fogják mondani, hogy bezzeg ott nem népesedik túl, ők éltek azzal a lehetőséggel, amit ez a jóságos kormány adott, megtiltották, hogy ide emberek beköltözzenek.
Mi is megtiltjuk.
Magyarul szembeállítják nem csak a beköltözőket az ott élőkkel, hanem a települést is az ott élőkkel, tehát egyfajta ellenségképet sikerül generálni, ez ugyanaz, mint ahogy mondtad, a migrációnak a másik jellegű történetének az alkalmazása, amivel félelmet generálunk, megpróbálunk olyan helyzetet teremteni, hogy mi majd megvédünk titeket, adtunk eszközt az önkormányzatnak, de hát nem él vele, mert az önkormányzat esetleg mégiscsak jogtisztelő, és azt gondolja, hogy a szabad mozgás, a tulajdonhoz való jog és csupa ilyen butaságok, ezek nem komolytalan dolgok mégsem.
Csak azt akartam közbevetni, hogy az Európai Unióban végre úgy olvasom, látom, egyre komolyabban foglalkoznak a bizottság is azzal, hogy alkossanak olyan működési feltételeket, hogy az uniós támogatási pénzek közvetlen odajussanak, ahol felhasználják, és itt elsősorban önkormányzatokra, nem csak vállalkozásokra gondolnak, hogy csökkentenie az államnak ezt a disztribúciós, központi elosztó szerepét és jogkörét, mert látjuk, hogy mi történik vele. Egyébként nem csak Magyarországon, hanem egyéb országokban is tapasztaljuk ezt a dolgot, hogy szívesen halászik a központi hatalom ezeknek a pénztárcáknak a mélyén. és hogy ez lenne a normális, abszolút normális lenne, ez egy csapásra nagyon sok mindent megoldana.
Másrészt viszont pont ez a rendelkezés, hogyha véletlenül valahol életbe lép, egész biztos, hogy uniós jogot fog sérteni, és egy újabb kötelezettségselgési eljárást.
Igen, ha még egyáltalán érdekli a kormányt az, hogy milyen uniós jogot sért.
Hát igaz, mert mi most már kínai hitelekből finanszírozunk mindent, és igen.
És igen, de hogy még ez nincsen, és még az, ha lennének Magyarországon, érkeznének jelentősebb összegek, és nem lenne zárolva egy csomó pénz, akkor mindig a kormány osztaná el a dolgot. Nem tudom, volt-e olyan kutatás, ami az önkormányzatoknak jelenlegi helyzetét aszerint vizsgálta volna, hogy egyáltalán még működőképesek-e megfosztott büdzsékkel, tehát kifosztott büdzsékkel, és egyre szűkülő jogkörökkel. Még betölti-e a önkormányzatiság azt a szerepét, amiről álmodtunk, hogy ott, ahol élsz, ott dőljenek el a dolgok?
Hát amire utaltál, hogy az önkormányzatok európai kartájának mi a fundamentuma, igen, nevezetesen, hogy a fontos kérdések helyben dőljenek el, igen, hiszen ők látják, ők értik, ők tudják, és helyben van hozzá kapacitás, meg szándék. Ez biztos, hogy már régóta alapvetően sérül. Az önkormányzatok finanszírozása tekintetében is minden egyes évvel rosszabb helyzetben vagyunk. Hát, hogyha végig gondoljuk, a rendszerváltáskor még a személyi jövedelemadóból is kaptak valamennyit, igen, az önkormányzatok, aztán ez szépen kivezetődött. A COVID alatt mit csinált a magyar állam? Míg Európában mindenütt többletforrásokat kaptak az önkormányzatok, hiszen a legtöbb feladatot a COVID alatt az önkormányzatok látták el. Nálunk kedvezményt adtak a kisvállalkozók, ezért az a bevétel nem az önkormányzatokhoz került, ugye a iparűzési adó, elvonták a gépjárműadót teljes egészében, aminek az a lényege, hogy a helyi utakat lehessen belőle karbantartani, vagy fenntartani, és ugye ez az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás, amiről beszéltél itt a bevezetőben, hogy erről majd tegyünk említést, ez ugye elvileg, hogyha egy kiegyenlítés volna, az államháztartás úgy működnék, hogy tényleg az elmaradott térségekbe kerülnek ebből források, és a tehetősebb térségek ezért kevesebb állami támogatást kapnak, ezt az elvet lehet támogatni, csak hogy itt Magyarországon az történik, hogy elvonnak az önkormányzatoktól pénzt, Budaörs esetében a harmada és a negyede között van, 6,1 milliárd, másfél milliárddal több, mint az előző évben, és 20,5 milliárdból gazdálkodunk idén, tehát ez egy elképesztő szám, hogyha ezeket az arányokat nézzük, amit elvonnak, és ez bekerül a nagy kalapba, és az, hogy a nemzetgazdasági miniszter, most már pénzügyminiszter azt mondja, hogy de kérem szépen, ez egy fölösleges úszítás, mert ugye Gémesi György kérte, hogy szíveskedjenek már elmondani, hogy hova kerül ez a pénz. Pontosan tudjuk, hogy a nagy kalapba kerül bele, és pontosan tudjuk, az önkormányzati szövetségen belül a kis településekről egy fillért nem kapnak ebből. Magyarul a költségvetés ezt a pénzt azért vonja el, mert az államháztartásnak, meg a költségvetésnek olyan hiánya van, amit nem tudnak máshonnan finanszírozni. A települések, a tehetős településektől is elvonják a fejlesztéseknek a lehetőségét. Már olyan települések, megyei jogú városok panaszkodnak kormánypárti vezetéssel, hogy a működésük bajba kerül. Szóval igen, gazdálkodási oldalon, hatáskörök oldalán olyan szinten lettek kiürésítve az önkormányzatok, hogy bizony ez már messze nem az a klasszikus európai értelemben vett önkormányzatiság.
Most van szerkesztés alatt az önkormányzatiság 3 évtizede és a önkormányzati választások 90-től 24-ig dolgozunk fel. Egyébként éppen a polgármester azon kevesebb közé tartozik, aki folyamatosan azon 8 ciklus tudott gyakorlatilag folyamatos mandátumba tartani, és gratulálok hozzá. Ez nagyon ritka egyébként.
Hát, elég.
Azt hiszem, ezt a Gémesi György
berelni
a 9-es.
A 9-et alkalommal?
Vagy Veres Egyháza polgármester.
Jó, hát
a tanácselnök is volt.
Bocsánat, akkor kezdte el a városvezetés, a település vezetés, amiben én születtem.
Igen.
És nem vagyok én se egy fiatal gyerek már. Tehát visszatér a szubszolidaritás elve, az egy tényleg egy kicsit abszurd, hogy ez egy alapvetően egy keresztény konzervatív, de legalábbis egy konzervatív politikai attitűdnek tartják, és ezt nagy hírességeknek a a irataiban Pius pápa, Leó pápa és a második János Pál pápa szent irataiban nagyon tisztán le is van írva, hogy csúnyán mondjam magyarul, tehát rögzítve van, és tényleg nagyon érthető és világos nyelven, hogy mit jelent a szubszidiaritás.
Én is szoktam ezekből az írásokból idézni, igen.
Igen, úgyhogy... És szerintem az önkormányzatiságnak tényleg egy alap eszméje is lehetne akár. Tehát most a települési helyi önkormányzatok, hiszen sokféle önkormányzat lehet, azért ne felejtsük el, nem csak helyi települési. Tehát ez az eszme és a gondolat, az önmagában nem csak a demokráciának egy záró vagy sarokköve, hanem igazából az európai létezésnek, az európaiságnak, az a mozaikszerű, fragmentált világ, amit még Hajnal István történész Európa definíciójában legfontosabb értéknek tart, hogy itt azért egy erőteljes az embereknek az önkifejeződése, az individualizációja az, hogy egy területnek van identitása, de az identitás nem úgy lehet meghatározni, a kormány meghatározza, hogy mi az identitás, vagy a kormány azt mondja, hogy te most az identitásodat meg fogod tartani, hanem úgy, hogy ezek az emberek, akik egy közösségben élnek, helyben élnek, tudják az identitásukat, és azt ápolják. Tehát ez egy bottom-up, tehát alulról fölfelé történő menet, és nem pedig egy ledobott labda, amivel aztán játszatok gyerekek, aki éppen ehhez hozzájut, mert ez tényleg ahhoz vezet, hogy inkább marakodást idézel, nem pedig együttműködést.
Hát olyannyira, hogy ugye a legutóbbi példák azt mutatják, hogy mit gondol az önkormányzatiságról az a kormány, amelyik az önkormányzatok megkérdezése, beleegyezése nélkül eldönti, hogy milyen gyár épüljön oda. Látjuk az akkumulátorgyárak Szolnoktól Sóskútig, de felébredtek a lakosok. Tehát azért az elmúlt években még ilyen kisebb háborgások után most Sóskúton például nagyon kemény.
Engem is meglepett egyébként, ott voltak az én kollégáim is.
Igen?
És az összes környékbeli település, tehát ilyen jellegű együttműködést és érzékenységet a másik település problémája iránt. Én meg nem
nagyon
tudom.
Volt.
Bizony, ez egy számomra egy jó jel, és a szervezők is megdöbbentek, hogy több ezren gyűltek össze. Úgyhogy,
talán... úgy indult, hogy az ottani polgármester közölte, hogy nem jöhet be a lakossági meghallgatás, és csak akinek a lakcímkártyájával igazolni tudja, hogy itt lakik.
Igen, Péter, csak ugye arra próbáltam utazni, hogy olyan szinten hiányoltam én az elmúlt években az egymás iránti szolidaritást. Tehát, hogy a különböző szakmák külön-külön tüntettek, de soha nem volt az, hogy azt éreztük volna, hogy hát én nem vagyok pedagógus, én orvos vagyok, akkor kiállok, és akkor lehetne hosszan sorolni, és itt ez nagyon látványos volt. Ez egy másik kérdés, hogy vajon elér-e bármit egy ilyen lépés, mert ugye a mai napig nem tudják a Sóskúti önkormányzatnak, hogy tulajdonképpen mi az, amit ott csinálni szeretnének, mert senki nem áll velük szóba.
Igazából egy rossz dologhoz mindig legalább két oldal kell. Tehát az egyik az, hogyha egy kormányzat, központi centrális kormányzat túlhatalomra tesz szert, és az általános sokáig tudja gyakorolni. Ez nem tesz jót általában a demokráciának, meg egyáltalán nem tesz jót a közéletnek. A másik dolog az, amikor nincs elég erő arra, hogy a társadalom önmagát meg tudja szervezni, és ebben az önkormányzatok is elnézést, egy kicsit udvarsak, mert amikor nagyobb volt a mozgástér, én elég gyakran tapasztaltam azt, hogy az önkormányzata nem volt eléggé kollaboratív. Uh-huh. Hanem vagy nyegle volt, vagy adott esetben volt még egy kis buta rivalizációs, ami igazából nem hozta ki azokat a lehetőségeket, hogy ha együttműködünk, akkor mind a ketten nyerünk. Még nem is adott, minden nap nyerünk, de legalább egyszer. Tehát valahogy kialakul egy időségben is egy ilyen uh-huh. win-win típusú gondolkodás. És én azt mondom, hogy ha egy újabb laposztás jön, és az önkormányzatoknak tényleg mondjuk nem a GDP-nek a 10% alatt, hanem mondjuk mint a régi szép időkben már közel 20%-os lesz mondjuk a részesedés, és visszakerülnek azok a funkciók, amik én szerintem az önkormányzatok javarészét teljes mértékben megillet, akkor ezt újra lehetne gondolni.
Ez a bizonyos tanulmány ezekről fog szólni, amit most készítetek?
Többek között a pénzügyet is áttekintik.
Ez mikor készül, mikor lehet kézbe venni?
Hát remélem, hogy május végében nyomdába kerül, és úgy szántjuk, hogy a 35 éves az önkormányzati törvény ugye augusztus 15-én, de akkor még uborka szezon, de rá egy pár hétre az első könyvbemutatót megtartanánk, és a október 15-én lesz 40 éves a karta.
Én csak azért hatalom, ez nagyon fontos, hogy kicsit kibeszélek a műsorból, mert ugye jövőre választások lesznek, és minden évben, minden országgyűlési választás előtt szakemberekkel igyekszünk olyan szakmai anyagot készíteni éppen az önkormányzatiságról, amit fölkínálunk oldaltól függetlenül, hogy mit gondolunk arról, hogy milyen lenne egy optimálisan működő önkormányzat, és ha jól értem, akkor ez az a ti anyagotok ehhez azért elég sok
munkát. És hozzáteszem, teljesen bottom-up a finanszírozású, tehát ez egyelőre a önkormányzati szövetségeket kértük meg arra, hogy segítsen.
És nem guruló dollárokból készül?
Egyelőre guruló önkormányzati támogatás.
Elguruló van.
Arra téve a hangsúlyt, hogy ez a kötetés más is, nagyon reméljük, hogy ezt az önkormányzati öntudatot erősíti az országban.
Ez szerintem megindult ez a folyamat, és nem csak az akkumulátor gyára kellene tiltakozásban lehet ezt látni, hanem úgy nagyjából úgy van valami ébredés, hogy miért is ment tönkre a vízvezetékrendszer, miért nem működik jól az a szemétszállítás. Mikor emlékszünk, hogy bólogatva mindenki tudomásról vette, hogy ezt is elveszi az állam, azt is enstandolja, stb. És akkor most kiderül, hogy nem jól használja, nem jól működik, és a helyi lakosok azt mondják, na de akkor ez mire volt jó?
Na, de itt a lényeg, és ugye ezt szerettem volna közbevetni, elnézést, hogy közbeszóltam, szóval ahogy mondod, hát nem tegnap kezdtem, mert már több mint 3 évtized van mögöttem, de én azt tapasztalom, hogy ha elkezdünk arról beszélni, hogy mi az önkormányzatiság, és annak miért, hogyan kellene jól működni, annak a finanszírozása hogy néz ki, akkor 2 perc alatt alszik el egy állampolgár, és baromira nem érdekli ez. De az, hogy a szemetét miért nem vitték el, az, hogy miért van csőtörés, és miért tart sokáig annak a megjavítása, az, hogy az oktatás, az iskolákban miért vécipa, és így tovább hosszasan lehetne sorolni, akkor már felsziszen. És hogyha azt mondom, hogy na de hát erről beszéltem, hogy az önkormányzatnak lenne a feladata, és hogy az önkormányzatiságot építették olyan szinten le, hogy ennek a következménye mindez legyen szó szociális ellátásról, oktatásról, bármiről, akkor most már lehet, hogy kezdi érteni azt, hogy hoppá, hát igen, nekem fontos az, hogyha saját magam ügyeiről nekem kell dönteni, akkor helyben mi közösen dönthessünk a saját ügyeinkről.
Nekem volt szerencsém azt a parlamenti vizsgálóbizottságot szakmailag vezetnem, ami az iskolabezárásokat vizsgálta Magyarországon 20-valahány évvel ezelőtt, és mind a két oldal, az akkori ellenzék és kormánypárt is egyetértett annak a javaslatával, illetve a tényfeltárásnak a eredményével. És abban mi azt a megállapítást tettük, hogy azon iskolákat, amelyeket az önkormányzatok nem képesek, vagy notabene nem akarnak fenntartani, azt az állam álljon jót. De mi azt soha nem javasoltuk, hogy azt államosítani kell.
Hát erről beszéltünk.
Pontosan, csak meg magukra merősíteni, nagyon sok önkormányzat egyébként tényleg a
Elején
felül becsben tartotta az oktatást, és józan politikai oknál fogva is, hiszen azért be kell látni, hogy hát nagyon sok emberre van hatással.
Hát meg a saját gyerekeink járnak oda, vagy az unokáink, tehát ezért fontos ügy.
Gyakorlatilag mindenkit érint az oktatás.
Abszolút.
Mindenkit érint az oktatás, nem csak azok, akik az oktatást úgymond elszenvedik idézőjelben, tehát élvezik mondjuk, hogy ők oda bejárnak, hanem mindenkit érint egy adott társadalomból. Na itt például az identitásképzésnek egy fontos tere az iskola. És mondjuk nem csak egy középvárosba, kisvárosba, hanem gondoljunk bele, sok településen ez a könyvtár, ez a művelési központ, ez szinte minden. Igen. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy az iskola a helyben megmaradjon, illetve az oktatás színvonala minőség.
Hát olyan mértékig, hogy most van egy nagyon jó példám, mindjárt elmondom a végén, hogy melyik városról beszélek. Jártam egy városban, ahol egy kulturális esemény volt, ahol elmesélte az esemény egyik illetékese, hogy milyen nagy öröm, mert a helyi iskolák bekapcsolódtak egy bizonyos történelmi téma feldolgozásába. Az egyik iskola készített egy filmet, a diákok egy nagyon jó videót, a másik iskolában született egy könyv, egy szabályos kis könyvecske erről a történetről, forrásanyagokat kutattak fel, levéltárba jártak, régi lakosokat kerestek, etc. És gyakorlatilag körvonalazódott az, hogy ott egy egyszerű kis, na mondjuk elmondom a lényeget, egy épületfelújítás, egy történelmi épületfelújítás okán az összes település, összes iskolája megmozdult és bekapcsolódott. Ez nem központi tanmenet, ez nem központi rendeletre, hanem, tehát ez nem Magyarországon volt. Ez Szlovákiában van, Komárno, Révkomáromról beszélek. Zseniális. Na most ezt öli ki, ez a központi irányítás, ez a központi vezérlés, ez a központi hatáskörnek a bővítése, ezt az, vagy nem öli ki, mert azért működtök, nem? Szóval
hát mi
csak ez ellen persze. kell működni, persze. ez a baj.
Ennek ellenére kell próbálni úgy működni, mint hogyha tényleges igen. önkormányzás lenne. Hát ez egy nehéz történet, de ugye erre már utaltam, ugye, hogy bár államisították az iskolákat, de hát mi nem engedjük el a kezüket. Hát egy ösztöndi rendszeren keresztül anyagilag is támogatjuk a pedagógusokat, hogy a pályán tudjuk tartani őket. Másrészt azokat a programokat, amelyeket nem finanszíroz az állam,
igen,
azokat
mondtad, mi finanszírozunk. Hát fél milliárd forint éves összeggel.
Na, de ez az, amit megint nem tud minden település megtenni, de hát ugye, ahol az önkormányzat komolyan gondolja azt, hogy ez egy fontos feladat, ott nyilván tesszük bele, de nagyon nehéz, itt sem lehet rangsorolni, épp úgy, ahogy az alapjogokban sem lenne szabad rangsorolni. Az egészségügy legalább ennyire fontos, a szociális támogatás, és ehhez mindegyikhez forrás kell, és ha nincs forrás egy önkormányzatnak, akkor vége a dalnak.
Most kialakult bennem is az a kép, amit most felsorolt Wittinghoff Tamás, hogy oktatás, hogy egészségügy és szociális ellátás. Ez az a három terület, amit a kormány első fokon központi irányítás alá vesz, belügyminiszter alá rendelve, ami hát egy abszurdum. Egyfelől másról ezek a legelhanyagoltabb területek. Ez az, amire nem fordít elegendő összeget, ez az, amiben a GDP-nek Európa szerte a legkisebb részét fordítja, miközben ha az önkormányzatoknál marad, és a finanszírozása is az önkormányzatoknál maradhatna, amelyik bírja, akkor ezek nem lennének így lepusztulva. Ez lehet, hogy csak elmélet, de véleményem szerint így van.
Egy gazdaság fejlesztési iskola szerint nem csak az infrastruktúra, és nem csak a beletett beton és egyéb dolgok tudják egy adott környezetnek a gazdasági potenciáját növelni, hanem elsődlegesen, persze ezeket nem lehet nélkülözni, mert valami keret kell, de még fontosabb a humán tőke. Na most ebből a szempontból az egészségügy, az oktatás, a szakoktatás, igen. És a szociális rendszer. Mondjuk nagyon nehéz, mert például angolban az egészet szociális ügynek nevezik. Az egy a social az service. Így van. És ebben benne az oktatás, egészségügy.
Talán a kultúra is egy kicsit.
Akkor, igen. Tehát ebben most így, tehát ez egy egységben, egy holisztikusan kell nézni, és a fenntartója lehet egyház, civil szervezet, önkormányzat, állam,
akár az állam
vagy pedig a megye és a több legkülönbözőbb szintekről. De szektor semleges.
Igen.
De egy a lényeg, hogy az önkormányzat ebből a szempontból az úgy kell elképzelni, mint egy szimfonikus zenekarban azért kell egy, ami ezt gyakorlatilag így összehangolja.
És egyébként egy nagyon érdekes arról, amit most elmondtál, jutott eszembe, hogy mi nagyon sok európai uniós programban vettünk részt, ahol különböző településeknek a jó gyakorlatait vizsgáltuk, hogy hogyan lehet bevonni gazdálkodó szervezeteket, civil szervezeteket, hogyan lehet ebben együttműködni, és hogyan tudják már az önkormányzat a karmester szerepét eljátszani. És létrehoztuk ennek kapcsán, ezek nagyon jó programok voltak, és nagyon sok jó eredmény született belőle. És az a nagyon érdekes, hogyha látja értelmét egy helyi gazdálkodó, legyen szó multiról vagy kisvállalkozásról, és itt tényleg a volumenek lényegtelenek, akkor hajlandóak részt venni abban, hogy helyi közügyekben elkezdjenek segíteni, beszálljanak akár anyagilag, akár tevékenységgel. És akkor létrehoztuk ezt az úgynevezett budaörs közösséget, amiben nagy multik, kisvállalkozások, civil szervezetek, intézmények együtt vesznek részt, problémákat vettünk föl, közösen próbáljuk megoldani, akciók vannak, szemét el eltakarítása az erdőből, hogy egy egyszerű példát mondjak, és állati lelkesen tudnak ebben részt venni, tehát hogyha lehetőséget kapnak rá, és érzik azt, hogy a helyi ügyekben tényleg van beleszólásuk, és minél több ilyen lehetőség van, szerintem annál inkább fog ez az úgynevezett helyi önazonosság, most szándékosan használom az ő szavukat, kialakulni, és a helyi identitás erősödni, de hogy az az identitás milyen, azt nyilván, ahogy mondtad, nem felülről lehet elvezérelni az alulról alakul.
És itt az önkormányzatiságnak egy szélesebb körét fogalmaz is érdemes figyelembe venni. Tehát például a fineknél nem volt központi iskola irányítása. Az önkormányzatokra teljes mértékben rá volt bízva, de két dolog borzasztóan erősen még keretbe tartotta az oktatást, az iskolaszék, ami gyakorlatilag önkormányzat.
Amit kiirtottak Magyarországon, mert volt.
Igen, igen, így van még. Ez a születés pillanatában még ott volt. Itt nem tudom, hogy hova tűnt, de elég is érdemes lenne utána néznünk. A másik nagyon fontos, hogy erősek a szakszervezetek.
Hát igen, az nagyon. De azért tett hozzá, hogy a finn oktatási rendszer meg egészen elképesztően hasít, szóval olyan
nagyon,
és hát, a gyerekek boldogan járnak iskolába, és nem szenvednek, és úgy tanulnak, hogy közben egy élmény nekik. Nálunk meg ez a poroszos, oroszos szörnyűség.
A Finnországot szó szerint ezt tette nagyjá, és ez szerintem ez most már nagyon nem is kell ezt nagyon így vitatni, mert a Finnországnak a adottságai, lehetőségei, hogy mondjam, hát messze elmaradnak Magyarországtól.
És mégis.
Tehát, de az oktatási rendszerük egyébként születéspillanatában az akkori Klebersberg mintára lett fel.
Ami nálunk a nevet használják, de inkább csúfolás.
Szellemiségé kevésbé,
igen.
Ugye?
Igen.
A születés pillanatában épp ezt emlegettem, hogy ez elég fura, hogy a Klebersberg nélkül pontosan már említett humán tragédiák összeroppant fel a Magyarország, ha belegondolunk a 45 után, hogyha nincs olyan oktatási rendszerünk, mert 14-15 éves gyerekek kerültek be az iparba, és 16-17 évesen már gyakorlatilag teljesen képzett emberek voltak. Budapesten képezték ki apámat repülőgépszerelőnek, és 22 évesen már Kecskeméten azok a repülők bőven repültek.
Aha.
Csak így csendesen megjegyzem. Mert a Klebersberg iskolából jött ki, már mint az egész generáció akkor. Tehát ez egy...
Még nekem is van ehhez kapcsolódó...
A hagyomány a 45 után még működött, még aztán szépen lassan átment oroszos mintába a történet.
Hát ez egy, mind fizikailag, tehát kiegyelték az iskolákat a 70-es években.
Teljesen.
Szinte minden második iskola megszűnt, és az oktató karnak a leépítése, ennek azért, hogy mondjam, eléggé... Andor Mihály és mások úgymond emléket állítottak, elég szépen megírták ezt a folyamatot. És ez mind a szellemi tőkét, illetően mind a fizikai körülményeket gyakorlatilag ez folyamatosan lejtőn volt, és hát az a helyzet, hogy a 90-es évben pont az önkormányzatiság hozott vissza ebből valamit.
Vagy teremtette meg a lehetőséget.
Igen, pontosabban a lehetőséget, hogy ebből visszakerüljön valami.
Egyébként van egy nagyon érdekes élményem a rendszerváltásról, ha már oktatás. Hogy összehívtuk az iskoláknak a pedagógusait, és az olyan kérdések fogalmazottak folyamatosan meg, hogy na jó, de most ki fogja nekik megmondani.
Aha.
És akkor én mondtam, hogy ti vagytok a pedagógusok, ti tudjátok, hogy a gyerekeket hogy kell tanítani. Nekünk önkormányzatnak egy feladata van, több is, megteremteni a finanszírozási anyagi és a bérezési lehetőségi hátterét, hogy megfelelő körülmények között tudjatok tanítani, és a kimenetet ellenőrizni, de nem belepofázni abba, hogy mi történjék az iskolában.
Igen, ide kéne visszamenni, ez lenne a minimum, ide visszamenni.
Igen, gyakorlatilag azért, hogy a demokrácia az nem önmagában csak egy kellemes dolog, hanem egy hatékonyságért, hogy is teremt.
És nehéz, mert működtetni kell, és fárasztó, sokan ezért mondtak le róla, de az jutott eszembe, hogy mennyire ellentmondásos az egész kormányzatnak ez az ideológiai őrület, amivel leönt mindent. Ugye beszél erről az önazonosságról, beszél a szuverenitásról. És minden lépésével, például ha az önkormányzatokat, most hallgatlak benneteket most már 50 perce, az állam, a kormányzat, lépései pont a kettőt éppenség veszik az el,
iktatja ki.
Ugyanis a kettő összefügg.
Így van.
A kettő összefügg. Szuverenitás, önrendelkezés, az, az teljesen hasonlító folyamat, illetve azonos gyökerű fogalmak, és ha ezt nem gyakorolhatom, akkor pont az vész el, amiről ő beszél folyamatosan. Az előbbi példa, hogy a 70-es évekre hogy ürítették ki, de még a szakképzésben is volt, én magam még átéltem, hogy én egy olyan gépipari technikumba jártam Szegeden a Déli Miksával, ami akkor olyan technikusi képzést adott, ami már a később átalakított rendszerben a főiskolai diploma. Mm. Én akkor, mikor végeztem, még üzemvezető lehettem volna azzal az oklevéllel, lebutították, és lett belőle egy műszaki középiskola, és a szakmunkásnál erősebb, de messze nem az a kvalitás, és csak azt akarom hozzáfűzni, hogy a mi tanáraink egyetemű szintű tanárok voltak, akik műszaki egyetemen is tudtak
ezt tanítani. Ezt én is átéltem.
Igen.
A Fényesben, a KSH-nak a valamikor hát technikumában így van. Ott a doktori cím ottani tanárok előtt nem volt ritka.
Így van. Így ez van. Ezt is sikerült. Ez nem a mostani rendszer hibája sajnos.
Világos, ez egy nagyon hosszú történet.
Ez egy igen.
Oktatás története, de ez de csak annyit érzel, hogy általában a demokrácia az egy kemény munka. Tehát, hogy az minden nehéz, de ezen dolgozni kell. De az, hogy most valaki kitalál valamit, és a másikra rátolja, az nem biztos, hogy a lehető legjobb megoldás. Még akkor is, hogyha jó szándékú.
Már elég sok mindenben bebizonyosodott, hogy mennyire rossz megoldás, és
ébredett. Churchill is megmondta, hogy egy átkozottú rossz rendszer, csak sajnos eddig
nem
jobban
találtak ki. Jobbat. Azt most itt állunk a küszöbén, hogy ezt a nagyon nehezet újra meg kéne próbálnunk. Köszönöm szépen, Wittinghoff Tamás budapesti polgármestere volt a vendégem, és Bódi Ferenc a Társadalomtudományi Kutatóintézet kutatója. Lesztek még itt szerintem, mert erről fogunk beszélni. Köszönöm a figyelmet Csonfai Péter szerkesztő nevében is. Minden jót, viszontlátásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.